Áldás, békesség, testvéreim, köszöntök szeretettel mindenkit. Fohásszal kezdjük meg karácsonyi előkészítő alkalmunkat. A mi segítségünk és ünnepre készülésünk megáldása jöjjön Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 309. énekünket, 308. bocsánat, a 308-as számú ének mind az 5 versét, szép adventi énekünket. Imádság ez, igaz Isten ígéretedben változhatatlan valóság. Folytassuk az imént énekben már megkezdett imádságunkat. Dicsőítünk, mennyei édesatyánk, ki tudja, hanyadik nemzedék vagyunk a teremtés óta, és hanyadik nemzedék a megváltás óta. Csodálatos, hogy nemzedékről nemzedékre megújul a te hűséged és irgalmad. És nem úgy kell élnünk, mintha síralomvölgy lenne ez a világ, pedig valami hihetetlen káosz és erőszak és sötétség uralkodik. Te köszönjük, hogy te lámpát gyújtottál, sőt, hajnal csillagot adtál Jézusban, és köszönjük azt a csodát, hogy a mi személyes életünkben is fölgyulladhatott ez a lámpa, fölragyoghatott ez a csillag, és itt élünk ebben a küzdelmes, vajúdó világban, de már nem ebből a világból, hanem a te gyermekeidként élhetünk, akik Jézuséi vagyunk. Hála neked, hogy így érkezhetünk karácsonyhoz, és újra fölmelegedhet a szívünk, dicsőítésünk is, mert hatalmasat cselekedtél, és semmi nem fogható a te utaidhoz, és ezek az utak élet és békesség már most is, de milyen nagy a távlat, ha megérkezünk hozzád a te örök hazádba. Most elénekelhettük ezt a régi-régi éneket, olyan jó ezeket a sorokat szívünkbe venni, hogy sorról sorra így igaz. És te tartasz meg ebben az országban is minket, és te vagy, aki az eljövendő jussunkba is elvezetsz. Áld meg a karácsony ünnepét, készülődésünket, megcsöndesedésünket, most az esténket is. Hadd ragyogjon a te igéd a számunkra, és hadd teljen meg örömmel, hálával a szívünk. Amen. Isten igéjét olvasom, testvéreim, és szent lelke erejét kérve hirdetem, ugyanint írva található a Lukács írása szerinti evangélium 3. részében, a 23. verstől a 38. verssel bezárólag Jézus nemzetségi táblázatát olvasom. A sorozatunk 3. alkalma ez, amikor a messiási proféciákra figyelünk. Lukács 3:23-tól. Jézus mintegy 30 esztendős volt, amikor elkezdte működését. Köztudomás szerint József fia volt, ez pedig Héliné. Ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannáé, ez Józsefé. Ez Mattatiásé, ez Ámosé, ez Náhumé, ez Heszlié, ez Naggaié, ez Mahaté, ez Mattatiásé, ez Simeié, ez Jószeké, ez Jódáé. Ez Johanáné, ez Résáé, ez Zerubábelé, ez Sealtieli, ez Nériié, ez Melkié, ez Addié, ez Kószárné, mé, ez Elmadámé, ez Éré, ez Jézusé, ez Eliézeré, ez Jórimé, ez Mattáté, ez Lévié, ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónámé, ez Eliákimé, ez Meleáé, ez Mennáé, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé, ez Isaié, ez Óbédé, ez Boházé, ez Szalmóné, ez Nachsoné, ez Aminádábé, ez Adminé, ez Arnié, ez Hezroné, ez Fáreszé, ez Júdáé, ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táré, ez Náhoré, ez Szerugé, ez Reué, ez Pelegé, ez Héberé, ez Selaké, ez Kénáné, ez Arpaksádé, ez Sémé, ez Noé, ez Lámeké, ez Metuzéláhé, ez Hénóké, ez Járedé, ez Mahalálélé, ez Kénáné, ez Énósé, ez Sété, ez Ádámé, ez pedig az Istené. Harmadik este hangzik tehát a messiási proféciák alapján az ige hirdetés üzenete, mintegy 300 profécia, mások szerint 500 is Jézusra mutat, nem csak a születésére, teljes életútjára, halálára, feltámadására, sőt, túl Jézuson profécia az Isten népe életére nézve, egészen az örökké valóságig. És azt látjuk, hogy itt egy áldott isteni terv megy végbe. Itt nem egy hirtelen jött vallási alapító, nagy ötlete robban be a világba. Nem bizony. Itt az Isten a titkos bánya mélyében formálja terveit, és biztos kézzel hozza föl. Isten örök üdv terve valósul meg. És így olvassuk a Galáciai levélbe, hogy amikor pedig eljött az időnek teljessége, az alkalmas idő, az Isten által pontosan erre alkalmas idő, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett. Ő Ábrahám utóda, Izsák fia, Jákób fia, Dávid fia. Fölolvastam Jézus nemzetség táblázatát a Lukács írása szerinti evangéliumból. Nevek tömkelege, átugrunk rajta. Mondjuk, hogy na ezt a részt ki kell hagyni, mintha töltelék szöveg lenne a Bibliában, pedig nincs a Bibliában egy szó sem töltelék szövegként, majd meglátjuk mindjárt. Olyan gazdag ez a sokaknak semmit mondó névsor, hogy csak érinteni tudunk néhány vonatkozást. Úgy figyeljük az igét most, hogy a névsorból kiemelt nevekkel kapcsolatban Isten elhangzó ígéreteit Jézusra nézve követjük, aztán még a nemzetség táblázattal kapcsolatban, ami nagyon örvendeteset had, ragadjunk meg most itt Ádám árva utódai. Tehát induljunk onnan, hogy Ábrahám utóda, Jézus, hadd olvassam 1 Mózes 22-ből, a 15. verstől az igét. Ott hangzik ez az üzenet, amikor Izsák feláldozására kész Ábrahám. És amikor nem kell a fiát feláldoznia, mert lesz helyette áldozati bárány. És ami máig hatalmas jelzés nekünk Jézusról. Mert az Isten az ő fiát feláldozta. Ott nem volt pardon, nem volt megállás, nem volt helyettes. Nem lehetett egy bárányt betenni, mert éppen, hogy a bárány áldozatok sokaságát váltotta föl Jézusnak az egyszeri, tökéletes áldozata. Mikor már átélik a nagy szabadítást. Az úrangyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta, magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlen egyedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tengerpartján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. Itt találjuk egyedül, amikor azt mondja Isten, hogy magamra esküszök. Ilyet sehol, az egész Bibliában nem találunk, hogy Isten valami olyat mondott itt ki, és olyan hatalmasan Jézusról, és ezt idézi is aztán a Galáciai Levél 3. részében az apostol, amikor azt mondja, hogy az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az írás, és az ő utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak, aki a Krisztus. Indul tehát az ígéretek sora. Persze tudjuk, hogy már 1 Mózes 3.15-ben ott van, hallottuk, hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos, itt pedig megindul az ábrahámi elhívás és a vonal végig, ahogyan nemzedékről nemzedékre megújul ez. 1 Mózes 21.12-ben olvassuk, amikor Ábrahámnak még ott van mind a két fia, mert megszületett Izsák is. És Ábrahám szíve nagyon ragaszkodik Izmáelhez, és emberileg megérthetjük, hiszen a sokat-sokat várakozó apának végre született gyermeke, a szolgálótól is, ha úgy hozták össze, és nem úgy, hogy Isten nagy ígérete beteljesedett, de hát hogy ne értenénk meg tulajdonképpen, hogy is kellene venni egy apát, ha csak úgy semmibe veszi azt a gyermeket, meg az anyját. De így szól az ige. De Isten ezt mondta Ábrahámnak, ne essék neked rosszul ennek a fiúnak és szolgálódnak a dolga. Bármit mond neked Sára, hallgassa szavára, mert Izsákot fogják a te utódodnak nevezni. Azaz itt már 50%-olja Ábrahám utódait az Isten. Azt figyeljük, ahogy a vonal egyre szűkül, és azt figyeljük, amikor majd megérkezik ez az utód. Itt már Izsák vonala marad, és folytatódik tovább Izsákban, és aztán jön Jákob, 4 Mózes 24.17, ahol Bálám áldása hangzik, látomása, amikor azt mondja, hogy látom őt, de nem most. Szemlélem, de nem közel. Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből, bezúzza Moáb halántékát, és sét összes fiainak a koponyáját. Olyan messzinek tűnik ez, hogy mit jelent itt Moáb, meg aztán jön, birtokába kerül Edom és a többi, és azt mondhatnánk, ahogy kiderül, hogy Moábot, Edomot Dávid foglalja el, hogy ez az egész ígéret Dávidra vonatkozik, de nem, az a csillag, aki származik Jákobból, az már Jézusra vonatkozik, a nagy profécia, mert ő a ma hajnali csillag, ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, meg a betlehemi csillag, amelyik aztán fölragyogott, erről a csillagról ad jelt Istennek hatalmas ajándékáról. Halad a jákóbi vonal tovább, és azon belül Júda törzse. Ugye 12 fia Jákobnak, itt megint szűkít az Isten. 11-12-et félretesz, és 1-12 a Júda ága jön. Talán emlékeznek a testvérek, hogy kicsit ünnepélyesebb, vagy ugyanígy mondtam én, ahogy követjük mi most az ószövetségi üdvtörténetet, úgy kihagyásokkal, de nem is baj, rápihenünk időnként, és akkor újra fölmelegszik a szívünk, hogy még mindig igaz, még mindig, és örökké igaz lesz, hogy most fordultunk a célegyenesbe. Tehát amikor Isaihoz jutottunk, és az Isai fiát, hogy választ ki, mondja az Úr Sámuelnek, és akkor jön Dávid, na innen kezdve már a Dávid háza, a Júda nemzetsége, eddig még Saul a Benyáminiak közül volt, eddig még nem pontosított így az Isten, de itt már, ahol Júda törzséről van szó, olvasok is egy mondatot, egy Mózes 49.10-ből, mert itt is úgy tekintenénk, hogy hát Jákob jó szándékú őshatya lévén tele Isten lelke ajándékával, úgy mondogat szépeket a fiainak. Ez nem így van, hanem mondja pontosan azt, amit az Isten a fiai életében meg is valósít azután. Még odáig menően, hogy amikor a Zebulonról van szó, meg mindegy a tenger mellék, és ott van az örökségük később. Az ember megrendül ebbe, hogy mi úgy elnagyolnánk a magunk módján, hogy ja, hát az olyan félre első mondat, hogy is van, de nem így történik. Itt van egy Mózes 49.10, amikor áldja a búcsúzó Jákob a fiait. Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Síló, akinek engednek a népek. Pontos, ahogy Isten a terveit kijelenti. Ez az áldás is. És aztán jön Isai, Ézsaiás 11.1. Hallgassuk csak. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarja gyökereiről, az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének a lelke. És jön a Dávid háza. És azt hiszem, hogy mindnyájunkat ebben az összefüggésben frissen érinthet, akik olvassuk az ószövetségi napi igéket is. Mostanában volt, hogy a király, Dávid király templomot akar építeni. És ahogy figyelmezteti az Úr, hogy állj meg. A gondolat jó, de nem te. Sok vér tapad a kezedhez. Dávid, harcoltad az én harcaimat, tudom, de mindennek megvan a rendje, Dávid. Majd a te fiad épít templomot. De akkor Dávid elcsöndesedik, és nem duzzog, azért, mert Isten nem azt adja, és nem úgy adja, ahogy ő szeretné. Nem úgy tesz, ahogy mi sokszor, hogyha nem jön mindjárt, amit kérünk, duzzogunk, meg vagyunk sértődve, csalódunk, nem értjük az Istent, átrendeznénk az egész mennyet, földet, mindent, mert annak úgy kell, meg akkor kell, meg hogy kell. Nem, hanem megalázza magát. És megalázva magát úgy imádkozik Isten előtt. Megrendítő, olvassuk csak visszakeresve az imát. Ott Sámuel második könyvében, ha visszamegyünk ott a 7. rész 29. versét jelöltem én ki itt magamnak, de ott azt az egész imát jó nekünk, amikor megrendül Dávid, és azt mondja, hogy hát ki vagyok én, Uram? Itt te elhoztál a juhakol mellől, a nyáj mellől, és fölemeltél, és akinek olyan ígéretet tettél, és ezzel zárja ezt a nagy hálaadást, hogy áld meg azért kegyelmesen szolgált házát, hogy örökké színed előtt legyen, mert te ígérted ezt, Uram, ó Uram, mert a te áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz. És bizony Dávid házának sok vajudása volt aztán, Dávid halála után, Salamon halála után, sok minden történt, de örökké áldott az a ház, amelyikben megérkezett az utód, az megígért mag, Jézus, és az ő nemzedéke örökké áldott, amelyikbe bennünket is bevett az Isten. Bennünket, pogány magyarokat, hol voltunk mi, és beépít úgy ebbe a nemzedéki láncba, hogy Jézus örökösei vagyunk, de erről mindjárt hallunk. Tehát Dávid háza, Isai 8 fia közül hetet kizár az Isten. Szűkít megint. Marad a Dávid. És itt célegyenesbe fordultunk, és biztos kézzel végzi, hozza föl, mi most még rejtve itt. Kiemeltük a nemzetség táblázatból Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, Júdát, Isai, Dávidot sorba, hogy ezeket ugye alá is húztam a sok-sok név között, talán 42 Máténál, igen, itt nem számoltam, majd mindjárt látjuk a különbséget, és hogy miért is fontos ez nekünk. Két helyen olvassuk Jézus nemzetség táblázatát. A Máté 1-ben ezzel kezdődik az Új Testamentum. És olvassuk a Lukács 3-ban. Hogyan? Hát nem ezzel kezdi Lukács az evangéliumot. Testvéreim, már az elején ott a nagy különbség, hogy Máté zsidóknak ír. Ők onnan indultak, az Ószövetségtől, a nemzetség tábláktól. Őket onnan lehetett megszólítani, hogy egyáltalán hol tartunk. Ott léptek be Lukács görögöknek, pogányoknak. Úgy ír, hogy azoknak fogalmuk nincs a nemzetség táblákról, még az Ószövetségről sem. Mit törődtek azok vele? Nem is írja, hogy amint megiratott, hát ezzel nem sokra jut, hanem előbb Jézust előhozza, bemutatja, megindítja, és amikor beindul Jézus élete, akkor már vissza lehet következtetni, hogy az Ószövetségre hogy is volt, mi az eredet, honnan indul minden. Értjük, hogy egész más annak, aki vallásos családban nőtt föl, nekünk mondani az evangéliumot, és egész más, amikor nulláról indulunk valakivel, aki azt se tudja, hogy eszik isszák a Bibliát. Csak bajba van, és jön a lelkészhez. Hát akkor nagyon meg kell gondolnunk, hogy mennyi kánoáni kifejezéssel tarkítva próbáljuk őt bevezetni az ismeretekbe, máshonnan kell elindulnunk, mint ahogy itt Lukácsnál. És az is különbség, hogy Ábrahámtól indul Máté, és viszi végig, Lukács pedig Ádámig vezeti, Jézustól indul. Hogy milyen különös, vagy Józseftől indul, mind a kettő, mert mondták azt, hogy az egyik Máriáé, másik Józsefnek a nemzetségi ága, azért van ez a nagy különbség. Mind a kettő József nemzetségi ága. Hát régen bajba lennénk Máriától elindulni. Hát akkor a nők nem számítottak olyan szempontból, hogy az ő nemzetségi táblájuk, hát ne. beszéljünk. Azt ők házilag tudták zárójelben. Ugye, mert egy valamire való zsidó férfi azért úgy vett feleségül valakit, hogy az is, vagy az Áron házából, vagy a másik, vagy a harmadikból, hogy ez hogy is ment ott, de hát erről úgy, hogy a nemzetségi táblája majd fölkerül premier plánba. Hát ez nem számított, hát még szavazni se, még tanú se lehetett egy asszony. Micsoda különbség, amikor Jézus megjön, és úgy lesöpri ezeket a tradíciókat, vagy legalábbis átlépi úgy, hogy átmegy Samárián, leül a kútnál. A samáriai asszony misszionárissá avatja, megy ám, és viszi a hírt. Aztán az asszonyokat a feltámadás tanúivá teszi. Ő már másképp kezeli a nőket, de addig bizony még tartani kellett a vonalat. Mind a két nemzetségtáblázat Józsefnél köt ki, aki adoptálta Jézust, az Isten fiát, csak nagyon érdekes, hogy az egyik nemzetségi táblázatnál Dávid után Salamon következik, és végig a királyok. A másik nemzetségi táblázatnál Dávid után egy másik fia Dávidnak, Nátán és szürke eminenciások végig, nincs király egy se. És kikötnek Józsefnél. Hát ez meg hogy lehet? Akkor melyik az igaz? Mind a kettő testvéreim, és hatalmas örömüzenet van e mögött. A levirátikus törvényt hadd mondjam, hogy Izraelben isteni rendelésre az volt a törvény, hogyha egy asszonynak nem született gyermeke, pláne a fiú gyermeke, de ha gyermeke, akkor vegye el őt a családból, vagy a testvér, vagy a legközelebbi rokon, férfi rokon, valaki, aki magot támaszt, és ha születik gyermek, az eredeti első férjnek a birtokait örökli, annak az adoptált gyermeke lesz, mert nem lehet, hogy a Messiás érkezéséig egy család is kihaljon Izraelbe. Ó, nyomorult magyar nemzetünk, lehet, hogy családokban ne szülessenek a gyermekek, ne érkezzenek, halnak ki a családok. Testvérem, sokszor összeszorul a szívem, mert én megértem azt, hogy sokszor valaki egészségügyi okokból nem fogadhatott gyermeket, vagy ezért, vagy azért, de amikor én végignézek a gyülekezetem Budapesten, egyedül élő idős asszonyok sora, akik magtalanok, bocsánat, senkit nem akarok bántani, mert az Isten legyen irgalmas mindnyájunkhoz, de hát belegondolok, mennyi bűn a mélyben, a mi magyar nemzetünk testében. Hát értjük már, hogy hol tartunk. Megcsinálják, még ha ilyen oldalági módon is. És az Isten azt mondja, egy adoptált feleség legyen. Ellakik ott, hát nem ő a fővonal. Senkinek nem ajánlanám, hogy így csinálja ma. Isten őrizzen tőle is. De értjük, hogy ki ne halljon egyetlen család. Azt az örökséget őrizni kell, és kapja meg attól a rokontól született gyermek az eredeti apának a nevét, örökségét. Micsoda út ez, amelyik ment és eljutott odáig, hogy a két nemzetségi táblában a nagy különbség, hogy a görög Lukács, az hozza az anyakönyvi kivonatokat, és Józsefnek az apja, Héli, az, akitől ténylegesen fogant az anyja. Máté tisztában van azzal, hogy Héli a nemző apa. De ő Jákobot jelöli meg, nem az egykori. Hát sok Jákob volt utána is, nemzedékről nemzedékre, mint máig. Jákobot jelöli, aki József anyjának az első férje volt, de meghalt úgy, hogy nem maradt utód. És visszavezeti Jákobtól Dávidig a vonalat, Máté, és ott megy a királyok vonalán végig. És visszavezeti Hélének a vonalán Lukács, Dávid neki kötnek, mert Dávid házából való volt mind a kettő, sőt, Mária is Dávid házából volt, tehát az ő nemzetségi tábláját nézzük, akkor is itt már eltéveszthetetlen, hogy Isten ígéretei hogy teljesülnek. De nem is ez az érdekes, hogy valami kuriózumot mondjunk, hanem az az érdekes, ha belegondolunk, hogy mekkora nagy irgalma van az Istennek. Hát, a mi származásunk az első Ádámtól. Mit örököltünk? A halált és a kárhozatot. És adott Isten egy másik vonalat. Olvassuk az Ésaiási proféciában, ahol Jézus kereszthaláláról szó van. Olvassuk szó szerint azt a nagy ígéretet, hogy ha önlelkét áldozatul adja, magot lát a megváltó, aki jött második Ádámnak. Második apánknak, ha szabad ezt így mondanunk, magtalanul elhalt, neki fiú utódja nincs, de Isten örökösöket ad Jézusnak, és ezek a keresztjének, akiket úgy fogad örökségbe, hogy az elvesztett jussot, amit az első apánk eljátszott, Jézusban visszakapjuk. És ez a kószavilág, aminek egy fa levele vagy, akit mondhatnánk ide-oda, fúj a koroknak a szele, egyszer csak beépülhet ebbe az örökségbe, hogy mi örökösei vagyunk Istennek, örököstársai Krisztusnak, hogy ennek a nagy kegyelmét, a vér szerinti apától, amit örökölnénk, nem azt kapjuk, hanem itt az isteni rend szerinti apától örökölhetünk. És mi azt tudjuk csak továbbadni a fiainknak, amit az ádámi örökségben kaptunk. De ha újonnan születünk, beiktattatunk Jézus keresztjén örököseivé. Első Ádám, második Ádám, mert leszállt a trónjáról, és bejött, és fölvállalta a józsefi vonalat, fölvállalta annak minden kínjával, elviselte, hogy beiktassák ide az ádámi örökséget, és a halálos ítéletet, a kínhalált végig járta értünk, és így lett a mi rokonunká, mert csak családon belül lehetett átíratni az örökséget. Ehhez neki be kellett jönni ebbe a vonalba, ide, az ádámi vonalba beépülni, és elvégezte, hogy át lehet iratni rád és át lehet iratni rám. És élhetünk úgy itt, Ádám, árváj, hogy nem vagyunk árvák. Nem kell, hogy megöljön, megegyen, szétroncsoljon bennünket a bűn, hanem az Úr Jézus Krisztusért egy másik örökség győz az ádámi fölött. És ha nem is happy úton, és nem úgy, hogy most már minden sima, de átélett testvére, hogy mit jelent, hogy nem vagy a bűn és a halál törvénye alatt, hanem Jézus Krisztusban a benne való élet lelkének törvénye megszabadította a bűn és a halál törvényétől. Hát ilyen hatalmas megváltunk van nekünk, amit csak dadogva mondunk, mert ki vagyok én, kik vagyunk mi, hogy az Isten örök terveinek a tudói legyünk, amit kijelentett egy-egy szikrát hozzánk alkalmazva, megragadjuk, kutatjuk, értetek is kutatjuk, mi lelkészek is. De milyen nagy dolog már ez is. És milyen jó tudni, hogy valami csodálatos ennek a süket vakvilágnak adott az Isten megoldást, megváltót. És mi ezt a megváltót imádjuk, dicsőítjük. Adventben, karácsonykor, az életünk minden napján. El ne halkuljon ez a dicsőítés, itt ebben a mi gyülekezetünkben se is. Azért imádkozunk, hogy erről a nagyon jó hírről tudjunk valamilyen formában együtt bizonyságot tenni majd a karácsonyi ünnepi alkalmon is, amikor mások felé is visszük, nem csak a gyülekezeten belül az evangéliumot. Úgy legyen. Amen.
Hát újra is, most is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, akik összejöttünk. Azok kedvéért talán lehet, hogy vannak olyanok, akik nem voltak az első két alkalommal. Sümegi Nórának hívnak, és a Wycliffe Biblia fordító misszióval, egyesülettel szeretnék dolgozni, és bibliafordítói szolgálatra készülök. És szintén azok kedvéért, akik nem voltak tegnap vagy tegnap előtt, az időben visszafelé haladva próbáltam feleleveníteni a saját élményeimet a missziós területen eltöltött karácsonyokról, és most így az idei, a tavalyi karácsony után a tavaly előtti évemre szeretnék visszaemlékezni itt a testvérek előtt, és elmondani, hogy tavaly előtt egy nagy ajándékban lehetett részem, mert a missziós küldetésre készülve egy bizonyos időt tölthettem el Dél-Ázsiában. Már ott szolgáló misszionárius testvérek között, hát Csépe Andreával jártam együtt, és bár a karácsonyt nem ott töltöttem, de bepillantást nyertem egy olyan világba, ahol Isten lelke csodálatosan működik, és tehát az ottani keresztényeket megismerve, meg látva azt, hogy ők hogyan ünneplik Krisztus feltámadását, mert ugye több vasárnapon keresztül ott voltam velük együtt, holott nem beszéltem a nyelvüket, meg hallottam is sok mindent arról, hogy ők hogyan ülik a karácsonyt, és erről szeretnék egy kicsit beszélni, számomra nagyon tanulságos volt, és mindkét alkalommal eddig, és most is hadd olvassak fel egyikét. Ézsaiás könyvéből szeretném a 60. fejezetnek az első két versét felolvasni. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. És nekem ez sokszor már évek óta megragadja a szívemet, hogy sűrű sötétség borítja a földet. sűrű homály van ott a nemzetek felett. És tényleg, amikor erre a négy csoportra gondolok, akik között járhattam, jó is, hogy így kapcsolódik az előbb elhangzottakhoz az, hogy ott még valóságként él nagyon sok minden, amit a Izrael népéről, a Biblia korabeli emberekről tudunk. Ugyanúgy ez a férfi dominancia, akár a sógorházasság gyakorlata, így megmaradjon a név, a család, vagy az, ahogy az asszonyokkal bánnak, amilyen helyük van, így visszaszorított helyük a társadalomban. És az örömhír, ami most elhangzott, és annyira megérintette a lelkemet, hogy Jézus belép az Ádám családfájába. És mint mi pogány magyarok, és ránk is érvényes lehetett ez, vagy akik ugye ebből jövünk. Ugyanígy kell, hogy érvényes lehessen ez azoknak a pogány népeknek a számára is, akik még ma is ebben a sűrű homályban, ebben a sűrű sötétségben élnek. Az első alkalommal beszéltem a Gábor cigányokról, és mondtam azt, hogy ha nem is a pogány vallások folytó sötétségéből kell elsősorban a megszabadulást várniuk, bár megjegyzem, hogy ez is ott van, a sok babonaság, hanem sokkal inkább a nyomorból, vagy a törvényesség megkötözöttségéből. Ott Dél-Ázsiában én azt éltem meg, hogy az a pogány, tömény közeg, amiben az emberek élnek. Minden második utcasarkon egy ilyen pogány szentély van felállítva. Színesre festett köveket, meg szalagokkal feldíszített fákat imádnak az emberek. És ezek ott vannak úton, útféle. Nem lehet nem észrevenni, vagy nem elmenni mellettük. És a különböző szobrokkal, meg vallási jelképekkel díszített épületek között járva. Azt kell, hogy mondjam, hogy akiben Isten lelke van, az valahogy érzékenyé válik el, és fizikailag tapasztalható az a démoni sötétség, ami ott uralja az embereket, a városokat. Olyan folytó az egész. Tényleg lehet érezni ezt, különösen, hogyha olyan emberrel találkozunk, aki ebben nagyon mélyen benne él ebben a közegben. Azt is kell tudni erről a társadalomról, hogy ez egy nagyon kollektivista jellegű, közösségben gondolkodó társadalom. Szemben a nyugati individualista társadalmakkal. Ugye mi valahogy a kettő között vagyunk. Sokszor ugye azt érzem, hogy a személyes elgondolt utainkat, terveinket, céljainkat az emberi kapcsolataink rovására valósítjuk meg. Ott mindennél fontosabb a közösség, a másik ember. Nem számít az, hogy elkésem, hogy nem az ütemrend szerint megy, éppen ütemrend szerint mennek a dolgaik, éppen ezért még menetrendjük sincsen. Tehát minden úgy olyan közösségi jellegűen történik. És ez az, amit én megfigyeltem és megcsodáltam az ottani keresztény gyülekezetekben, mert hogy több ilyen gyülekezetbe is volt módom elmenni. És ez az, amit szeretnék ma így üzenetként, vagy bátorításként idehozni, hogy hogyan élik meg ők a karácsonyt. És így az első nap, mint egy ilyen kis mottót, ugye azt mondtam el, hogy az ünneptelen ünnep a Gáborok számára. A második nap a Krisztus szíve szerinti ünnepről hallottunk, és a mai alkalomnak is tudtam egy ilyen mottót adni, hogy karácsony a szentek közösségében. Az ottani Krisztus követőké lett emberek összegyűlnek házakba, sokszor emeleteken, és közösségként órákon keresztül együtt vannak, és hallatszik a dicséret, és az imádság, a fohász, az Úr magasztalásának a hangja. Ahogy megy az ember az utcán, vasárnap mondjuk, egy-két helyről ki lehet ezt hallani, és lehet tudni, hogy ott mi történik. És én is, amikor ennek részesévé voltam, valahogy annyira elszállt az idő. És azt kell, hogy mondjam, hogy az apostoli kort tapasztaltam meg ott valamilyen módon. Lehet, hogy az írás tudatlanságnak is szerepe van abban, annak, hogy az evangélium nem ezer éves múltra tekint vissza, mint a mi népünk körében. Most ők apostoli módon az első szeretet hevével élik meg a közösségüket. És vége van egy ilyen igei dicsőítéssel együtt lévő alkalomnak, és akkor még az asszonyok is külön együtt maradnak, leülnek csoportokban, és olvasnak igét, és imádkoznak együtt egymás bajaiért, mindenkiért külön-külön. És ugyanezt tudom a karácsonyról is, hogy ők nem család, náluk a karácsony nem családi ünnep. Ők nem a családjukban élik meg az ünnep meghittségét, hangulatát, szentségét, hanem Krisztus jelenlétében úgy, amint Krisztus a szentek közösségében jelen van. Őnekik a karácsony az a gyülekezet ünnepe. És ők úgy is vannak ott órákon keresztül együtt, pedig ez nem egy egyszerű dolog, mert hogy azt kell, hogy mondjam, hogy a tél, ugye Dél-Ázsiáról azt gondolnánk, hogy hát ott mindig meleg van, nem, mert hogy télen is lehűl az idő, körülbelül olyan 8 fokig, de mivel nincsenek felszerelkezve fűtőtestekkel, sok helyen tehát az ablak megoldások is csak olyan nyáriasított megoldások, ezért ugyancsak felöltözve végül is hideg hangulatban külsőleg, belülről annál melegebb módon ülik meg, ők ünneplik meg a karácsonyt. Ezt szeretném bátorításul idehozni, hogy merjük Krisztust imádni így közösségben is, és karácsonykor is. Hogy adjuk meg így, adhassuk meg így a szentségnek ezt a módját, a testvér szeretetnek ezt a módját. És jó így gondolni őrájuk is, akár imádságban, hogy eszünkbe jut. Ezekért az emberekért, akiknek nem egyszerű együtt lenniük. Még annyit szerettem volna elmondani, elnézést, hogy most még így már majdnem lezártam, de ez eszembe jutott, hogy a faluban, ahol én jártam, ez egy nagyon kicsi, elzárt hegyi falu, ott nem is veszélymentes az, hogy keresztjénnél legyen valaki. Akkor az egész falu közösség kitaszítja magából, már pedig ott a falu közösség az az élet védelmet is jelenti. Kitaszítottá válik, nem temetkezhet együtt a többiekkel, nem várhat semmiféle segítséget, pedig ugye nagyon sok minden csere segítségeken, csere kereskedelmen keresztül bonyolódik. Sőt, az ellenséges, megfélemlítő kommunista hatalommal szemben is végtelenné válnak. És mégis egy kis sátortető alatt gyűlnek össze, te egymás közelében ülve kuporogva a földön, és ott van a Szentlélek, és a közösségük hangosan beszél Krisztus győzelméről. Tehát így örülhetünk annak, hogy ránk már az ige szerint is ragyog ez a fény, de van, ahol még sűrű sötétség van a népek között. Amikor karácsonyt ünneplünk, akkor ez hadd nem újjon el, anélkül, hogy gondoljunk rájuk. Ezt szerettem volna így idehozni ma este. Imádkozzunk. Hatalmas Jézus, Krisztusunk és királyunk vagy. És megvalljuk azt, hogy Ádám fiai vagyunk. És amikor belegondolunk, hogy te felvállaltál bennünket, és nem volt neked méltóságodon aluli, hogy minket a családodba fogadj, akkor nem tudunk nem beleremegni, nem tudunk nem belerendülni. Áldunk és magasztalunk téged, hogy feltámadó hajnalcsillagunk vagy, és hogy az igazság napjaként ragyogsz az életünkben is, és az egész világ fölött, és hatalmadnak nincsen vége. Köszönjük azt, hogy semmilyen pontja nincs a földnek, ahol te ne uralkodnál. Ott is, ahol sűrű homály van, oda is beragyoghat, hogy te mindenek felett ott ragyogó dicsőséged. És valóban, Urunk, így könyörgünk hozzád a saját ünnepünkért is, hogy beragyogj oda a sűrűségbe, a homályba. De ragyogj be, Urunk, ezen az ünnepen, a távoli vidékek, népek ünnepébe, karácsonyába is. És Uram, öleld magadhoz könyörülj ezeken a közösségeken, akik kis magokként ott élnek a sötétségben. Vedd őket körül a te szerelmeddel, a te végtelen szereteteddel, amivel örökösökké tettél bennünket a te nagy neved dicsőségére. Amen. Mondjuk együtt az Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünkön maradva fogadjuk Isten áldását. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Amen.